Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 111. dicsérettel kezdjük Isten tiszteletünket, annak első versében: hálát adok, Uram, néked. Bocsánat, itt van egy kis probléma, mert a 111. zsoltárra igaz, az a 24. dallamára megy. Jól mondom? Jó, akkor kezdjük el még egyszer. Hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 329. dicséretünk második versét énekeljük. A Máté Evangélium a 12. része 46. versétől: még beszélt a sokasághoz, amikor íme anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki: íme anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki: ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét a tanítványai felé, és így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvérek, a felolvasott ige egy pillanatra még riasztó is lehet, hiszen Jézus, mintha éppen elfordulna a saját családjától, de ez világos, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy van egy másik család is. Ez pedig az Isten családja, amit egy szellemi kötelék tart össze, és nagy dolog, ha valaki ebbe a családba felvétetik. Az ide tartozásnak is megvan a feltétele egy mondatban, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Amikor megkereszteljük ezt a kisgyermeket, akkor engedelmeskedünk a mi mennyei atyánk akaratának. Aki azt akarja, az írás mondja így, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. És minden más, mondjam így, hogy akarat ebből következik. A fő irány tehát megvan. És azt szeretnénk, hogy ennek a kisgyermeknek az élete jó irányba haladjon. És az is világos, hogy ez egy családi ügy. Családi ügy abban az értelemben, hogy szülői, keresztülői ügy, nevelés, sőt neveltetés ügye, hogy elindulhasson az ő kibontakozó értelme, lelke az igazság megismerésére. És hát családi ügy abban az értelemben is, hogy ennek a középpontjában Jézus áll. Nem egy elmondt igazság vagy eszmerendszer, hanem egy személy, aki maga az igazság. És az ő megismerése az üdvösséges dolog, mert ő is megismerteti velünk az Istenhez vezető utat. És az Atya akaratát. És ez az út hitünk és tapasztalatunk szerint az egyetlen út, amin érdemes járni, és kiváltképpen elindítani egy gyermeket már ezen az úton, azt is tudva, hogy az Isten gyülekezet, az Isten családja egyben hitet tesz, és bizonyságot tesz arról, hogy örömmel fogadjuk ezt az életet, tudva azt is, hogy sokkal többbe vétetik fel, mint amit most látszik, nem csak az éppen úton lévő budapoki gyülekezetbe, hanem a teljes Isten népbe, egy hatalmas sereg fogadja őt most ezekben a pillanatokban, és a keresztség sákramentuma által befogadtatik, és mindenek előtt a kegyelmes Isten az, aki őt most nyilvánvaló módon is hívja és fogadja. Ezért a keresztség a reménységnek és a jövendőre való nézésnek és örvendezésnek az ünnepe, hogy mindaz, amit Krisztus elvégzett a kereszten, és mindaz a mérhetetlen gazdagság, amit ő az övéinek, az ő családjának ad, az most ennek a gyermeknek is adatik. Olyan gazdagság ez, olyan cél, olyan út, amit érdemes együtt keresni, családilag is érdemes keresni, és természetesen élni is az Isten akaratát. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg tehát a szülők és keresztszülők fogadalom tételét. Kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljük, akarjuk. Ígérik-e, fogadják el, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljük, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta emberre szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, megköszönjük neked ezt a kis életet. Megköszönjük néked azt, hogy egészséges, hogy jó helyre született, hogy minden megvan arra nézve, hogy kibontakozzék a belső világa, hogy olyan körülmények között éljen, amelyben semmi nem zavarja meg ezt a növekedést. Hadd kérjünk arra, hogy ugyanakkor látass meg velünk, és legyen világos, hogy mindenhez a te segítségedre van szükség, hogy megőrizd őt, a te gondviselésedre, hogy egészséges lelkű gyermekké váljon ebben a világban, és a te kegyelmedre, hogy ne csak tudjon valamit, hanem meg is tapasztalja a te utaidat, a te utadon járásnak a gazdagságát, örömét, emberségét, és kérünk arra, hogy ígéreted szerint pecsételd el őt magadnak, te néped gyermekének, szent lelked által, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Borúkkal ítéletet keresztelek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kéretet, adjon még kedves életben való növekedést, hogy lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, Anya Szentegyháromban a felnőtt évjegyű tagja, egykor részese az örök üdvösségnek. Amen.
Veszélyes mert és felszabadul.
a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a Máté evangéliumának a 12. részéből, a 22-től a 37-ig terjedő versekben, mivel hosszabb a rész, ülve hallgassuk az igét.
Akkor odavitték hozzá egy vak, és néma megszállotta, és ő meggyógyította, úgy, hogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta: csak nem ez a Dávid fia? A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: ez nem üzheti ki az ördögöket másként, csak Beelzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Ő pedig ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán tűzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Beelzebúbbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Még ha valaki az ember fia ellen szól, annak is megbocsáttatik. De aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata, hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján, mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, értek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, már is megítélt a te ígéd, hiszen egész héten halmoztuk a felesleges és haszontalan szavainkat, és szorongás támadta szívünkbe, hogy vajon miket szóltunk rólad vagy ellened, úgyhogy észre sem vettük, vagy egymás ellen és egymásról. És most azért jövünk ide mégis te hozzád, hogy te légy az, aki a te szavaidat adod a mi szívünkbe, és megtisztulunk általa. Hagy könyörögjünk most különösképpen ezért, hogy csak egyetlen beszéd legyen itt, az pedig a te beszéded, az evangélium. Hagy könyörögjünk azért, hogy megnyíljon a mi szívünk, értelmünk, és befogadjuk az ígét. Ne csak valami átmeneti esemény legyen, vagy valami értelmi történés, hanem teljes valunkban ragadjon meg bennünket, és kerüljünk a te hatalmadba, a te vonzáskörzetedbe. Hadd könyörögjünk mindazokért, akik szerte az országban, ezekben az órákban, templomokban vannak, és hallgatják a te beszédedet, vagy éppen oda az a csendességben, vagy nem áll módjukban elmenni bármi miatt. Most a te néped egyetlen nagy közösségbe hallgassa a te beszédedet. Erre van mindnyájunknak szükségünk, így áld meg a szólót, így áld meg a hallgatót, így fogadd a mi Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, jöttek, csak másik oldalra is jöttek oda, bal oldalamra is. Hát most így fogom egész oda tartani a kezemet, hogy gyertek már.
Úgy, köszönöm. Jó körbeesélünk. Nagyszerű, köszönöm szépen. Áldás, békesség. Hát először is, most elengedlek benneteket egy pillanatra, ugye megint kezdjük a szokásos mérlegelésünket, de gyűjtjük a forintokat rászoruló gyermekeknek, és múltkor megmértük, ugye majdnem 6 kiló volt, vagy mennyi ma, jó sok kiló volt. Most közben érkeztek újabb forintok, ezt ide beteszem, már lehet, hogy nem is fog beférni. Akkor majd veszünk egy másikat, mert kaptunk egy tenger sok pénzt még. Ó, köszönöm, angyal, nagyon köszönöm. Miért kaptunk? Egy szorgalmas gyerek gyűjtötte. Én nem is tudom, hogy ide nézzetek, mennyi pénzt. Ezt is beletesszük. Úgy, ez azt a néhányat. Úgy. Ó, hát ott is van. Köszönöm. És azt mondhatjuk, hogy immáron lassan ez a doboz betellik. Na most ezt meg fogjuk mérni, mert ugye már csak kilóba tudjuk ezt a pénzt mérni, majd megszámolni, hogy fogjuk, az még egy ilyen rejtélyes történet. Leülünk, ahányan csak vagyunk, és berólnézzük, jó? Nagy gyerek sereget összefogunk. Hát kérem szépen, hát ezt már föl sem bírom így emelni. Nézd meg, hogy hány kiló ez itt. Na, valami tudós ember olvassa el, hogy hány kiló. Mi a szám?
10.
Hát kérem, 10 kiló pénzünk van, 10 kiló 1 forintos, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon elégedettek lehetünk. Az a szerencse, hogy van egy másik ilyen dobozom is, az még üres, hát legközelebb azzal folytatjuk, jó? Na most kérem szépen, mielőtt kellően kifújom magam, elmennétek, egyetlen egy dolgot mondanék el. Tudjátok-e, hogy csak a kezed, minek van az éve egyházilag? A Biblia éve, ezt ugye megtanuljuk. Hát kérem szépen, rakosgattam a Bibliáimat, ilyen mindenféle régi Bibliákat, és előkerült apám Bibliája. Az rögtön ráismertem a külsejéről, meg arról, hogy belül sok piros vonal van aláhúzgált. Tehát miket húzgált alá? Na mondom, most egy kicsit lebuktatom az öreget. Miket húzott alá, és miket nem? Hát aztán rájött, hogy persze azt húzta alá legtöbbször, amiről prédikált. Tehát nyomon lehet követni, hogy melyik könyvekből prédikált többet, melyekből kevesebbet. És találtam egy aláhúzást, és eszembe jutott, hogy erről mit prédikált. Hát ez nem kis dolog, mert ez már 30 éve volt. És én azt gondolom, hogy próbáljuk meg ezt az igét megtanulni. Egy kicsit az előttünk járó nemzedék nyomdokába lépünk. Ez a Máté 13-ban volt. Szerettem volna a 12-be találok aláhúzást, azt nem találtam. De a Máté 13-ban találtam egyet, ami ide illik a mai felolvasott igényhez, mert ugye ez egy vak és néma meggyógyításával kezdődik, és ezt mondja, hogy a ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Nyilván itt lelki látásról és lelki hallásról van szó, amikor idejövünk a templomba, mind a kettőre szükségünk van. Lássuk az Isten igazságát, és halljuk az evangéliumot. Hát kérem szépen, ezt tanuljuk meg, jó, hogy a ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, ez az első fele, mondjuk, a ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Na most ezt egyszerre mondjuk el együtt, a ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. És ha el is felejtjük szó szerint, ezt nem felejtjük el, hogy van szemünk, meg van fülünk, igaz? Ugye, és a Máté evangéliumában azt mondja Jézus, hogy akinek ilyen látása van, ilyen lelki szeme, meg lelki füle, az micsoda? Boldog, bizony. Meg össze-vissza keresgéljük a boldogságot. Boldog. Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok. A 171. énekünket énekeljük Isten ige hirdetés előtt, megáll az Istennek igéje. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom János első levele második részéből, a 18. verstől. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy sok antikrisztus jön, most meg is jelent, mégpedig sok antikrisztus jelent meg, és ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lenni, hogy nem mind közülünk valók. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság nem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az antikrisztus, mert tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, azé nem lehet az atya sem. Aki vallja a fiút, azé az atya is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az ígéret pedig, melyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Foglaljuk el a helyünket, testvérek. Kedves testvérek, olyan részéhez értünk a Máté evangéliumának, ami nem egyszerű sem megérteni, sem magyarázni, sem alkalmazni, de hogy így mondjam, nem volna tisztességes dolog kihagyni sem, hiszen ezt kaptuk a kalauz által, és hát súlyos igék is találhatók ebben a szakaszban. Nehéz belőle elsőre az evangélium örömhírét hallani, de ha világosságot kapunk, akkor vigasztalást és erőt kapunk belőle. János első levelében, amit felolvastam, éppen egy ilyen bíztatást hallottunk, és ennek fényében nézzük meg azt, amit a Máté 12-ből felolvasott a testvérünk az előbb. Tehát mi is történik? Oda visznek Jézushoz egy vak és néma megszállottat, mondhatni egy különösen nehéz esetet. Ő pedig meggyógyította. És érdekes az, hogy nagyon röviden beszél erről, nem a gyógyítás hogyanját mondja, hanem a hatását mondja el az evangélista, és valóban szemnyitogató mindaz, amit Jézus cselekszik, és egyre többen kezdik mondani körülötte, hogy csak nem ez a Dávid fia. Mert ha Jézus az, ha ő a Mesiás, akkor elérkezett az Isten országa. És ez az, amit nem tudnak annyiba hagyni a vallási vezetők, mert mostanra már annyi minden történt Jézus által, hogy ezt nem lehet letagadni. Nem lehet azt mondani, hogy a Názáretből való Jézus az csupán egy csodabogár, és hát majd elmúlik ez a dolog, egy kicsit eltalált valamit, ugye egy hangot, és akkor így lesznek a rövid távú sztárok, és akkor majd elmúlik. Ez nagyon kemények a tények. Azt bizonyítják, hogy ő valami egészen más, mint amit gondoltak róla eddig a vallásos kortársak, sőt, nagyon érdekes, még a farizeusok által is elismert hivatásos ördögűzők is, akik gyakorolták a hivatásukat. Ne gondoljuk egyébként, hogy ez csak egy ilyen Jézus korabeli ügy. Én együtt tanultam Münsterbe egy hivatásos ördögűzővel, akit ugye
azt hiszem Tejnonról jött, vagy Magadaszkárról jött. Nem mondom, hogy nagyon illeszkedett a Münsteri Egyetem légkörébe, de van ilyen a mai napig is. És félelmetes volt az a gyűlölködés, ami Jézus irányába mutatnak. Valamit nem tudnak, amit Jézus tud. Milyen érdekes, az emberek hajlamosak az irigységre, de a vallásos irigység az mindent fölül tud múlni. Ugye valamit tudnak, amit nem tudnak, amit Jézus tud, látják, ahogyan cselekszi sorba a messiási jeleket, ahogy ezt meg is üzente keresztelő Jánosnak, ugye aképpen az előző részben van leírva, kérdezi, hogy te vagy-e, ugyanaz a dilemmája, mint itt Jézus körül, és Jézus üzenni, hogy mondjátok meg Jánosnak, a vakok látnak, bénák járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, a halottak támadnak fel, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Tehát a farizeusok jól tudják, hogy ezek messiási jelek, ismerik az írásokat, amelyekben mindezek szépen sorba vannak szedve, és ennek ellenére ugye mindent elkövetnek, hogy Jézus teljesen lejárassák, mert addig az volt a szlogen, hogy falánk és részeges, vámszedők és bűnösök barátja. És most ide jutottak, ennél nagyon mélyemre már nem lehet jutni, hogy azt mondják, hogy az ördögök barátja. De Beelzebubbal az ördögök fejedelmével űzi ki a gonoszt. Jézus rámutat nyilván először az érvelés képtelenségére, de a sátán nem lehet a sátánnal kiűzni, mert akkor meghasonlott önmagával, erejét veszti, és vége az uralmának, de rámutat itt az Isten népe között tevékenykedő zsidó ördögűzőkre is, hogy azt mondja, hogy ha én az ördögökkel üzöm ki az ördögök, azok mivel? Vajon? Ugye? Mit fognak majd szólni nektek, a ti fiaitok, amikor ilyen vádakat mondotok? Ellenben így mondja, ha mindez Isten lelke által történik, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Tehát amit Jézus tesz, az erőnek a megmutatása, annak az erőnek, amely az Isten országa elérkezését jelenti. Ő pedig azért jött, hogy leszámoljon a gonosszal, annak uralmával a világban. Ugye Károly így fordítja, hogy kétség nélkül elérkezett az Isten országa. És ezt kell felismerni a földi Jézusban, az Isten felkentjét, az ő Isten fiúságának a jeleit. És Jézus itt húz egy nagyon kemény választó vonalat. Ebben a felismerésben nincs kompromisszum. Aki nincs velem, az ellenem van. És valóban nehézséget okozott a földi Jézus alakjának, mondjuk így a feldolgozása. Adva voltak a messiási proféciák, adva voltak az általa cselekedett messiási jelek, és ugyanakkor ő az a bizonyos názáreti ácsmester. Ezt valahogy össze kéne tenni. Voltak, akik megbotránkoztak ebben, és mondták, hogy az nem lehet, hogy ez a bizonyos názáreti ács, ez lenne a messiás. És az írás emberei értették jobban és világosabban ezeket a jeleket, összerakták magukban, és mégis inkább azt állították, hogy Jézus az ördöggel cimborál. Azt elismerték, hogy szellemi erők nyilvánulnak meg. Hát meggyógyult, ezt már nem lehet letagadni, visszatért a látása, nem lehet kétségbe vonni, de akkor nevezzük őt ördögnek. És ez a nagyon súlyos válasz érkezik, amikor azt mondja Jézus, hogy az a lélek, aki ezt mondatja veletek, az maga az antilélek, ez a Beelzebub szellemének a munkája, mert az, hogy sokan nem tudták Jézust elfogadni, az megbocsátható. Ugye, amikor a nép, amelyik nemrég még ledobálta a ruháit, meg pálmaágakat, terített elé, feszítsd meget, kiállt, és csúfolódik a kereszt alatt, akkor mit mond Jézus? Bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Hiszen ezért jött Jézus. Ez az Isten országa evangélium, hogy bocsáss meg nékik, nem tudják, hogy mit cselekesznek. De aki kétséget támaszt, hogy mindez nem igaz, sőt, egyenesen démoni eredetű, amit csinál, Jézus az az antilélek, az antikrisztus. János evangélium, vagy leveléből olvastam fel ezt a pár verset. De János mondja világosan, hogy ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ugye ez az antikrisztus, mert tagadja az atyát és a fiút. Hát mi jellemző a Belzebubra kezdettől fogva? De emberülő volt kezdettől fogva, hazugság atya, mint ordító oroszlán, széjjel jár, keresek itt, elnyerjen, betegít és nem gyógyít, uralkodni akar minden áron, de közben diabólos, tehát mindent, ami egy és egybe tartozik, emberi, társadalmi egységek, ezeket szétveri, és egészen pontosan tudja, hogy hol van a kulcsa az Isten országának, a Jézus Krisztusban való hitnek, a keresztnél. Mindenben utánozni akarja Krisztust, a maga hatalmát szeretné kiterjeszteni az egész világra, de nem hal meg a világért. Emlékszünk rá, talán hogy a jelenések könyvé sokszor szokták idézni, a fenevad alakjával találkozunk vele. Van itt egy ilyen vers, hogy az egyik feje ennek a fenevadnak szinte halálosan megsebesül, de halálos sebben meggyógyul. Az egész föld csodálja a fenevadat. Mert ez az antikrisztusi szellem, a Belzebúbi, hogy nincs szükséged a Krisztus válság halálára, felesleges dolog annak az erejében bízni, hiszen minden megoldható, még a halálos seb is. De ez a hazugságos történet, hogy így mondjam. Tehát megrendíteni, kétséget támasztani, ez a célja. Miért kell ezt nekünk tudni, miért kell ezt nekünk érteni? Azért, hogy felvérteződjünk ellene, Jézus világossá teszi, ahol ő van, ott nincs helye Belzebub lelkületnek és léleknek, nincs helye az ő csapatának, és az a saját csapdája, hogy minél inkább hatalmat vesz, mert úgy tűnik ebben a világban, hogy egyre inkább hatalmat vesz, annál inkább egyben le is lepleződik. Ez az ő, hogy így mondjam, csapdája. Úgy indul néha, hogy szinte-szinte felcserélhetőnek tűnik a munkája az emberek szemébe, de aztán lelepleződik, mert nem tud más csak rombolni és pusztítani. Annyira mégsem ravasz, hiszen önmaga marad. És itt van a dolga a keresztényeknek a világban, megítélni a lelkeket, a szellemeket. Nem valami személyeskedéseken, hogy te Gyula, te aztán megítéllek. Itt azért ez nem erről szól, hanem arra kell gondolni, hogy Krisztusra nézve, hozzámérve minémű szellemi és lelki hatásokkal van dolgunk. A keresztény gyülekezetnek a dolga az, hogy kimondja, hogy mi az antikrisztusi, és attól tartsa magát távol. Tehát itt van a szétválasztásnak a helye és ideje, de Belzebúbnak nincs helye az Isten világában, és ez a mi reménységünk, hogy amikor Krisztus visszajön, amikor az uralma véglegessé válik, akkor semmiféle helye nem marad, pusztán ítélet a számára. Tehát az Isten országa teljességét várjuk, és ez lesz a gonosz végső veresége. Ő az antilélek, a Szentlélek káromlója, és ez nem bocsátatik meg. Nincs bocsánat a gonosznak, aki kezdettől fogva a halál erőivel dolgozott az élet ellen. Ő az ős ellenség, ugye? És itt kell igazán megszólalni az evangéliumnak is, hogy nem az ember az Isten ellensége. De sok emberben van ilyen szorongás, hogy reteltes ige ez, hogy nem bocsáttatik meg. Hát ha az ember lenne az Isten ellensége, akkor nem is bocsáttatna meg, de nem is lennénk már rég, de, hanem az Antikrisztus az ellensége. Neki nincs bocsánat. De bibliai képet használva a tékozló fiút szívrepesve várja haza az atya, aki elcsábította az atyai házból. Aki azt mondta, hogy ez nem jó, ez ellened van, vagy csak gondoljunk a teremtés történetre, hogy hazudik neked, és becsap téged. Ez az út, ez nem vezet sehova, nem az igazi, amire te vágysz. De aki megcsúfolja az Isten jóságát, kegyelmét, annak nincs bocsánat, mert rossznak mutatta azt, ami jó, és jónak láttatta azt, ami rossz. Tehát neki nincs bocsánat. Az áldozatainak annál inkább. És ez a nagy evangélium, amely a keresztények hite, tudása és harci üzenete is egyben, az Isten országa erői áradnak ott, ahol hisznek az Úr Jézus Krisztusban. Jó viszont arra figyelnünk, hogy hogyan zúdul ránk egy ilyen démoni tartalmakat hordozó kommunikáció, belerejtve egy ilyen információs áradatba, és Jézus erre figyelmeztet ennek az egész gondolatmenetnek a végén, amikor azt mondja, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. De gondoljuk csak végig ezt, hogy ennek az egész gondolatnak a lezárásaként ott van ez, ami a haszontalan beszédeket illeti. És sokszor észre sem veszük, hogy milyen szavakat kezdünk használni, nem érzékeljük a valódi tartalmukat, csak használjuk. Azok működnek szépen, és viszik tovább azt, amit mi nem is akartunk esetleg mondani, és talán itthon a legnagyobb veszély, de áradnak felénk az összemosás szavai, a felcserélhetőség szavai, a súlytalanná vált szavak, amiknek régen súlyuk volt. Mondhatni, hogy ezeken keresztül szellemi légiók érkeznek hozzánk, és káromlást szólnak, és pusztítanak. Tehát ott, ahol Krisztus Úr voltát komolyan veszik, ott ez rögtön lelepleződik. És talán megint itt térjünk csak vissza erre a gondolatra, hogy amikor az Isten beszéde lesz az év középpontjában, vannak másfajta szavak, másfajta tartalmak és üzenetek, amikor ez a kettő összeütközik, kibékíthetetlen, ez világossá válik, akkor ott van a lehetőség, hogy kipucoljuk ezeket a tisztátalanságokat magunkból, beszédünkből, ami környezetünkből, szívünkből, lelkünkből. Ebbe kell tisztán látni, milyen kommunikációba veszünk részt. Egy Krisztusról, vagy Krisztussal való kommunikációs mezőbe vagyunk, hogy így mondjam, vagy pedig ez a légió által áradó szennyáradatba. Hát bőti idő kezdetén jó erre gondolni. Jézus mondja, hogy ez a fajta nem megy ki csak imádság és bőtölés által, de akkor viszont kimegy. De az erőset egy még erősebb megkötözi, mert mellé áll Jézus annak az embernek, aki szabadulni szeretne, és meggyógyítja azokat, akik vakok és némák lettek a Jézus Krisztus igazságára, Jézus szavaival, nem? Jézus szent lelkével, erejével. Mit mondta át Jánosi levél befejezésül? Aki vallja a fiút, azé az atya is. Nem vett ki senkit, senki nem megy el tőle, bocsánat nélkül, üres kézzel. Legyen érte dicsőség az ő nevére. Amen. A 390. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük válaszul. Erőnk magában mit sem ér.
Istenünk, köszönjük ezeket a nagy biztatásokat és megerősítéseket. Nem csak azért, hogy nem vagyunk egyedül, nem csak azért, mert együtt lehetünk, mint a te néped, és egymást is erősíthetjük, biztathatjuk, hanem mindenek előtt azért, mert te álltál mellénk. És hogyha te vagy mellettünk, akkor valhatjuk azt, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Akkor valhatjuk, hogy minden jól van úgy, ahogyan azt te adod elénkbe. És akkor valhatjuk azt, hogy a legjobb történik velünk, még akkor is, hogyha sokszor körülvesznek bennünket rettenetes, szétromboló erők, démoni erők tudnak néha körülöttünk tombolni, és ide-oda sodródunk, ha te kimondjuk a te szent nevedet, akkor elcsendesedik a vihar, akkor megérkezünk, ahova szeretnénk megérkezni általad és a te segítségeddel. Ezért könyörgünk, ezért a mai világért, amelyben annyi démonikus elem van, olyan sok minden van már mögöttünk is, rettenetes évek, évtizedek, sőt évszázadok, akkor démoni erők szabadultak el, és úgy látszik, hogy szinte bealkonyul az emberiségnek. Köszönjük, hogy hittel mondhatjuk és vallhatjuk azt, hogy a hajnalpír látszik már egészen bizonyosan. Elküldted a te fiadat ebbe a világba, és minél inkább nyilvánvalóvá válik a gonosz, annál inkább le is lepleződik. Köszönjük ezt a nagy reménységet, amit a népet képvisel, és hagyd legyen így az egyéni életünkben is. Hagyj könyörögjünk azokért, akik nem tudják igazán még hallani te szavadat, nem tudják igazán látni a te igazságodat, nem találják a te utadat. Hagyj legyünk ebben a sokszor sötét világban világítók, ahogyan azt rábíztad a tanítványokra, rábíztad te népedre, mert népek világosságául adtad, és hagyj legyünk méltóak erre a szerepre. Így könyörgünk a mi gyülekezetünkért, a mi közösségünkért is, az itt folyó munkáért, az itt folyó testvéri kapcsolatokért, amelyek épülnek, hogy ebben a közösben igei beszélgetésben, beszéd folyamban csak a tiszta búza legyen, és hulljon ki, és tűnjön el az ocsú. Hagy könyörögjünk, édesatyánk, a betegekért, hagy könyörögjünk azokért, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, akár külső-belső akadályokat tekintve, hogy megerősödjenek. Légy velünk a jövő héten, vigyázz gyermekeinkre, az ifjúságra, vigyázz az idősekre, mindnyájunkra, hallgass meg a mi kérésünket, amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és röviden elmondom a hirdetéseket. Ma Gimifi 4-kor házi kör, kedden baba-mama kör megszokott időben, és mostani szerdán 17:30 a Biblia óra, az összes többi alkalom megvan tartva a konfirmációkkal és ifjúsági órákkal együtt. A vasárnapot szeretném most külön aláhúzni. Tudnélik, a Lónyai utcai református gimnázium bemutatkozása történik, amit úgy szoktak nevezni, de szuplikálnak, és ez azt is jelenti már ősidők óta, hogy külön kiteszünk azért erre egy kis tálcát, és ha valamit sikerül gyűjteni az iskola számára, akkor azt köszönettel veszik és elviszik. Tehát a jövő alkalommal bemutatkozás után szeretett vendégség is lesz, nem csak a gimnazistákat vendégeik meg, hanem most a megszokott havi szeretett vendégség egyben, és akkor arra is várjuk a gyülekezet tagjait, hogy egy kicsit beszélgessenek az iskola képviselőivel, a diákjával, érezzék magukat otthon a mi gyülekezetünkbe. Hirdettem, hogy a mai istentiszteleten megkereszteltük Szíj Borókát, Hanvai Csillai Szíj Péter gyermekét, Isten áldását kérjük az egész család életére. Megjelent az idei hírlevél, illetve a gyülekezeti hírlevél első száma, és kérjük a testvéreket, hogy vigyék magukkal, nem csak sátoroknak, hanem rokonoknak, és főként olyanoknak is mellette, akik nem tudnak járni, kapják meg az információkat, és akkor átadnám a gondok úrnak a szót.
Kedves testvérek, továbbra is a Bármadas, a Lónyai utcai református gimnázium, illetve a Szilveszter János protestáns gimnázium felvételi tájékoztatói megtekinthetők a lelkészi hivatalba, illetve a kijáratnál. Az iskoláról és a felvétel részleteiről a Bármadas külön nyílt napot tart. Ezen a héten, tehát február 13-án szerdán 7:45 kezdettel a jelentkezők szüleinek. A adatlapot természetesen a lelkész hivatalban, illetve az iskola portáján lehet beszerezni. Aki már készíti az adóbevallását, ugye most ez az időszak indul el, az gondoljon arra, hogy református egyházunkra, illetve a Budafoki Református Keresztény Alapítványra adja az 1%-ot. Ez azért is nagyon fontos, mint ahogy a zsinatunk elnöksége írt erről, mert többek között ezen az alapon döntik azt el, hogy mennyire veszik a református hívek komolyan azt, hogy ehhez az egyházhoz tartoznak. Tehát az 1% az egyben az egyházhoz való tartozásunknak a kifejezése is. Ebből a szempontból jól áll a református egyház. Az elmúlt évben több mint 20%-kal nőtt az adományozók száma. Tehát ezért ezt vegyük komolyan, és akiket ismerünk a környezetünkben, azok számára is lehet ilyen javaslatokat tenni. Fontos tudni, hogy annak ellenére, hogy egyesek azt állítják, hogy az állam pénzéből tartják fenn a gyülekezeteket, ez nem igaz. A mi gyülekezetünknek a fenntartása az alapvetően a hívek adományaiból történik. Tehát a gyülekezet közvetlen állami pénzhez nem jut. Az elmúlt év folyamán a költségvetésünknek körülbelül a 10%-át jelentette az az 1 millió forint, amit az önkormányzat adott az építkezéshez való támogatásként. Tehát ez sem, mint egy állami támogatás jelenik meg. Azok a kiegészítő támogatások, amiket az állam ad az egyháznak, azok egyrészt az oktatási és egészségügyi intézményeknek a támogatására szolgálnak, másrészt rendkívüli események támogatására, például templombővítés, óvodaindítás, óvodabővítés, óvodafenntartás és hasonlók. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy ezeket az 1%-okat tegyük be a dolgokba. Az alapítványnak adott 1% az, amivel a gyülekezet szolgálatát tudjuk támogatni, tehát abból akár az óvoda, akár pedig a gyülekezeti rendezvények, alkalmak, táborozásoknak a támogatása történik. Fontos azt tudni, hogy a jövő vasárnapi lónyai bemutatkozás utáni szeretetvendégséget a cserkész csapat szervezi. A cserkészek szoktak süteményt sütni, de azért még annyira jól nem megy nekik, úgyhogy szeretettel veszük, hogyha a gyülekezet nőtagjai besegítenek ebben az akcióban. Február 22-24-én monoszlón tartunk presbiteri és munkatársi hétvégét, tehát ekkora a pénteki és a szombati konfirmációk elmaradnak. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy javaslataival támogassák és imádságaiba hordozzák ezt az alkalmat, amiben a Biblia évének a gyülekezeti rendezvényeit próbáljuk meg kialakítani. Március 10-e és 14-e között Mátyás király nyomába mottóval Becker Norbert szervez erdélyi tanulmányi kirándulást a Pannonia utca iskola keretében, az érdeklődők jelentkezzenek nála. És még egy kérdésem lenne, hogy tudom, hogy a testvérek nagyon alázatosak és nem szeretik az előülést, de azt hiszem eljött annak az ideje, hogy az utolsókból legyenek elsők, és töltsük fel itt az előső padokat, hogy ne legyen kínos azoknak, akik valamilyen ok miatt késnek, nem találnak ott helyet hátul, és föl kell állni. Tehát javaslom, hogy nyugodtan vegyük a bátorságot, és töltsük fel az előső padokat is. Köszönöm.
Köszönöm szépen, és a 371. dicséretünket keressük ki, és énekeljük el befejezésül Jézus Krisztus egy mesterünk.
Jézus Krisztus, egy mesterünk, mennyei szentőket szédünk, és nekünk bizonyos üdvösségünk.
Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt ülhessen az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Amen. Áldás, békesség.